Én is köszöntök mindenkit, és örülök neki, hogy még ebéd előtt még egy páran kitartanak. Én a MIDRA-ról szeretnék beszélni. A MIDRA egy betűszó, a Miskolci Egyetem digitális raktárát és adattárát tekinti. Ez egy intézményi egyetemi repozitórium. Úgy gondoltuk, hogy itt nyújtunk lehetőséget az egyetemváros polgárainak a digitális publikálásra és önarchiválásra, de az oktatási és tudományos célú munkák mellett az egyetem életével kapcsolatos egyéb anyagok gyűjtésére is lehetőséget adtunk. A repozitóriumot 2006-ban kezdtük el építeni, ekkor egy Elemek nevű szoftver volt ennek a keretrendszere. Az elemeket a Magyar Elektronikus Könyvtár fejlesztése során összegyűjtött tapasztalatok alapján Perlaki Attila kollégánk nevéhez fűződött, illetve Drótos László alakította ki ennek a metadata formátumát. Jellemzője volt, hogy XML-ben tárolta az adatokat, képes volt többfajta exportformátumra, akár MARC, CEDULA, címkés formátumokat ismert, vagy Dublin Core-t, kapcsolódott hozzá olai kapu is. Kezdetektől fogva gyűjteményekben képzeltük el az adatok tárolását, és fontosnak tartottuk, mert mi is hittünk benne, hogy van önfeltöltés, hogy legyen felület arra, hogy önállóan fel tudják tölteni a kutatók a munkáikat. Itt van ennek a felülete, egy nagyon egyszerű vagy egyablakos felület. Látható, hogy fent milyen gyűjteményeket ismert a rendszer. Alatta levő sorban mutatja, hogy böngészésre volt lehetőség, volt egy egyszerű, illetve egy összetett kereső felület, itt lent pedig rendezésre is nyílt lehetőség. Ami gondot jelentett, hogy ez az önkéntes feltöltés igazán nem tudott beindulni, nagyon nehézkes volt a gyarapodás, illetve bár maga az Elemek szoftvert eleinte képes volt a teljes szövegű keresésre, de később az a programrész, amire ez épült, megvonták a licenszjogot az Elemektől, és utána nem volt lehetőség a teljes szöveges keresésre a rendszerben. Tavaly ősszel tudtunk egy új felülettel kilépni a közönségünk elé. Ezt többek között két EU-s projekt támogatásával tudtuk megvalósítani. Az egyetemnek volt egy TIO projektje, ebben volt lehetőség a szoftver cseréjére, illetve az egyetemnek volt egy TAMO projektje, ennek keretében pedig olyan kutatásokat végeztünk, hogy mi a gyakorlat a szakdolgozatok feldolgozására, és próbáltuk, tehát a repozitóriumban való elhelyezésekre mi a gyakorlat, és próbáltunk mi is olyan szabályrendszert kialakítani az egyetemen, hogy ezek a szakdolgozatok hozzánk is bekerüljenek. Először, igen, a változásokat, hát ez egy hosszabb folyamat volt azért, tehát miután az önkéntes feltöltés úgy láttuk, hogy ez nem lehet egyedül és kizárólagos út, kerestünk olyan szabályokat és szabályzatokat, amelyek támogatják a mi működésünket. A legfontosabb az a 2007-es kormányrendelet volt, ami a doktorik elhelyezését tette kötelezővé. A helyi egyetemi rendszerben, a hallgatói követelmény rendszerben építettük be azt, hogy a diplomamunkák és szakdolgozatok leadása elektronikusan kötelező legyen, és ezek elhelyezését az egyetemi repozitóriumban kötelezővé tettük. Külön szabályzat foglalkozott a TDK-k elhelyezésével. Ez a szabályzat is azt mondja ki, hogy le kell adni a TDK-kat elektronikus formátumban, és itt nem kötelező érvénnyel, hanem megengedő jelleggel azt mondja, hogy el lehet helyezni őket a MIDRA-ban. Illetve 2010-ben született egy szenátusi határozat, amely a Miskolc Egyetem e-közleményei címmel egy elektronikus folyóirat indítását határozta el. Ez évente kétszer jelenne meg, és az e-közlemények átveszik és elektronikusan közzétetszik a Miskolc Egyetem közleményei nyomtatott kiadványból azoknak a szerzőknek a műveit, akik a Miskolc Egyetemmel szerzői vagy közalkalmazotti jogviszonyban állnak. Tehát ez volt az a háttér, ami egy kicsit fellendítette az anyagoknak a betöltését. Illetve, ahogy mondtam, szoftvercsere is történt. Egy közbeszerzés után a Jadok szoftverre tértünk át. Ez magával vonta azt, hogy a már meglevő anyagokat át kellett tölteni ebbe, tehát egy bizonyos fajta konverzió megtörtént, de nem automatikusan vettünk át mindent, hanem újra gondoltuk a gyűjteményeket is, hogy milyen olyan gyűjtemények vannak még, amikre az egyetemi környezetben szükség és igény lehet. Az új szoftvernek köszönhetően megnőttek a keresési és böngészési szempontok, főleg azoknál az új gyűjteményeknél, ahol egy árnyaltabb metadatsémát tudtunk kidolgozni. Megvalósult az, amit nagyon szerettünk volna, hogy teljes szövegben is lehet keresni, illetve örömmel tapasztalták oktatóink, hogy a feltöltött cikkeket a Google is visszahozza találatként. A rendszer lehetőséget nyújt egy bonyolultabb jogosultságrendszer kidolgozására is. Jelenleg ezen az URL-en lehet elérni az adatbázisunkat, és ez az új felület, hát egy sokkal színesebb, de több ablakos felület. Itt lehet látni már, hogy a legújabb feltöltéseknek megjelenik a nyitó oldala, és ezek a kis lakatok, ezek azok a problémák, amiket nem tudunk teljes szöveggel nyilvánosan hozzáférni, majd ezekről lesz szó. Az itt csak a metadat érhető el, és nincs semmilyen elérhetési kép, tehát kis képecske. Ahogy mondtam, gyűjteményekben szerveződik a rendszer. 9 gyűjteményünk van most. A PhD gyűjtemény, hát ezek itt a számok fogják mutatni, ez nem egy olyan hatalmas gyűjtemény, mikor tegnap mondták a szegediek, hogy szerényen csak 30 ezer szakdolgozatuk van. Hát nekünk összesen sincs annyi, de küzdünk. Tehát itt 350 PhD van talán most a rendszerben. Ahogy mondtuk, ez a kormányrendeletnek köszönhetően itt a feltöltés teljesen stabilan működik. A helyi szabályzat nálunk az, hogy addig nem lehet a védést meghirdetni, amíg nincs elhelyezve repozitóriumban a dolgozat, tehát a feltöltőnek, a dolgozatírónak az érdeke az, hogy ez minél hamarabb bekerüljön. A feltöltést nem a pályázó végzi, hanem a könyvtároshoz juttatja el a dolgozatát, és mi töltjük be. Másik gyűjteményünk, ahogy előbb mondtam, ez az e-közlemények, amely a Miskolc Egyetem közleményeinek nyomtatott vagy elektronikus változatban megjelent cikkeit gyűjti magában. Ez 2010-től épül, ez a rendszer, és itt is a könyvtárosok töltik fel a cikkeket. Külön gyűjteményt kaptak a szakdolgozatok. Ahogy mondtam, bekerült az egyetemi szabályzatba, hogy kötelező elektronikusan leadni és elhelyezni a szakdolgozatokat, de hát az egyetem egy bürokratikus szervezet, a központi szabályzásba ez bekerült, de a kari szabályzatok ezek nem igazán vették át. Van, ahol sikerült megvalósítani az elektronikus leadást, van, ahol nem, és az elektronikus leadás sem jelenti azt, hogy ez ténylegesen bekerül a mi adatbázisunkban. Egy tavalyi eredményünk volt, hogy felvettük a gazdaságtudományi karral a kapcsolatot, ők próbálják behelyezni a saját szabályzatrendszerükbe ezt az elektronikus elhelyezést, és végül is a 2011 tavaszán a gazdaságtudományi karon leadott dolgozatok alkotják ezt a gyűjteményt. Nálunk is gondot jelentett az, hogy van-e jogunk a szakdolgozatokat teljes szöveggel nyilvánosan hozzáférhetővé tenni. Mi azt az eljárást választottuk, hogy a hallgatót, nyilatkozatot kérünk, hogy ő mint szerző hozzájárul-e a teljesen nyilvános publikáláshoz. És végül is a szakdolgozatokra 3 fajta kategóriát tudtunk kidolgozni. Az egyik csoportba tartoznak azok a szakdolgozatok, amelyek teljesen titkosak, tehát valamilyen bázisvállalat nem járult hozzá, tehát nem a szerző, hanem maga a vállalat nem járult hozzá, hogy ezek publikusak legyenek. A második változat, amikor a szerző hozzájárult, tehát ezek teljesen nyilvánosan az interneten hozzáférhetőek. A harmadik kategória, amikor a szerző vagy nem nyilatkozott, vagy nem járult hozzá. Itt mi úgy gondoljuk, hogy mivel a nyomtatott szakdolgozat esetében is, ha bemegy valaki egy tanszéki könyvtárban, kinyithatja és beletekinthet a szakdolgozatba, tehát valamilyen fajta hozzáférés biztosítanunk kell. Ezért mi úgynevezett dedikált gépeket hoztunk létre, amelyek a központi könyvtárban, vagy igény esetén a tanszéki könyvtárakban is egy-egy gépen betekintést nyújtanak ezekben a dedikált dolgozatokban. Majd fog látszani, hogy ez a szakdolgozat egy új gyűjtemény volt, az a régi MIDRA-ban nem létezett, és próbáltunk minél több adatot felvenni, mind a hallgatókról, és ezért nagyon sokfajta visszakeresési lehetőség van. Lehet keresni a konzulensek szerint, szakirányok szerint, szakok szerint, és hát reméljük, hogy ez majd azért a használati kedvet is növelni fogja. Külön gyűjteményben gyűjtjük a TDK dolgozatokat. Ahogy mondtam, itt maga a szabályzat nem teszi kötelezővé az elhelyezést, de mégis az egyik legdinamikusabban fejlődő gyűjteményünk, mert a tavaly előtti 2010-ben adott TDK-k jelentek meg először ebben a gyűjteményben. Akkor még CD-n adták le a hallgatók a dolgozatokat, és mi töltöttük fel a gyűjteményben. Idén sikerült elérni azt, hogy minden hallgatónak kötelező feltölteni ebbe az adatbázisba a dolgozatát. Itt is vannak szerzői jogi dolgok. Nem járultak hozzá, hogy azonnal nyilvános legyen a dolgozat, mert úgy gondoljuk, hogy akkor az OTDT-n az indulási esélyeket rontja, vagy nem is indulhat a hallgató, ha már hamarabb nyilvánosságra hozza a dolgozatát. Ezért mi úgy jártunk el, hogy 2 évig titkos a dolgozat, és 2 év után felszabadítjuk a dolgozatokat. Tehát most 2 év folyam van benne, az egyik az még titkos, a másik pedig már szabadon hozzáférhető. Éppen a napokban zajlik ide a feltöltés, és például most a húsvét ünnepek alatt boldogan láttam, hogy 23 TDK dolgozat került be, amit önként töltöttek fel a hallgatók. Hát önként is zsarolva, mert hát köteleztük őket erre. Van egy tananyaggyűjteményünk, ez egy kicsit kilóg ebből az egész repozitóriumból, mert a tananyagokat az egyetemi kiadó, ami hozzánk tartozik a könyvtárhoz, az ő anyagait tartalmazza. Ahogy ez természetesen, ezeket mi elsősorban el szeretnénk adni, és kereskedelmi célba szeretnénk nyilvánossá tenni. Ezért ide a metadatok mellé a tankönyveknek a borítója, tartalomjegyzéke kerül bele, a szerzőkről szóló ismertető, vagy magáról a kiadványnak az értékelése érhető el. A tudományos munkák gyűjtemény, ez egy régi gyűjteménye a Midrának. Ide kerül minden olyan tudományos publikáció, amiket az előzőekben nem kerültek be. Ide várjuk a szerző, az oktatóknak, a kutatóknak, hogy a saját cikkeiket elhelyezzék és önarchiválják. Ez a gyűjtemény nagy részt, itt gondoltuk, hogy majd önként el fogják helyezni boldogan, hogy megőrizzük a cikkeket. Hát vannak önkéntes feltöltések, ezt nem lehet tagadni. Mi ezt úgy próbáljuk szorgalmazni, hogy miután a könyvtárosok rendbe tették az MTMT-ben egy-egy szerzőnek a publikációját, akkor megkeressük, megmondjuk, hogy hát nézze már meg, hogy benne vannak, és esetleg nem kívánja feltölteni őket a Midrában. Nem annyira szokták kívánni, illetve megtesszük még azt, hogy az MTMT-ben sokan feltöltik a teljes szöveget, és mi azt úgy gondoljuk, hogy akkor azt mi is megőrizzük, tehát az MTMT-ben leszedjük a már feltöltött cikkeket, és áthelyezzük ide is. Nekünk is gondot jelentett, hogy sok szerző mindent akart adni, és nem tudtuk, hogy adhatjuk-e. Tehát az adott folyóirat hozzájárul-e, vagy nem. Most nagyon örülünk neki, hogy a Rómeó lista most már a magyar anyagokkal is kiegészült, és reméljük, hogy hát ennek fényében azért mi sem fogunk semmilyen szabásértést elkövetni. Ahogy látható, az eddigi gyűjteményekből mi igazán nem végzünk visszamenőleges digitalizálást. Mi azt gyűjtjük, ami most keletkezik, és a friss anyagokat próbáljuk begyűjteni. Ettől eltér a Selmet című emlékkönyvtár. A egyetemnek a jogelődje a Selmecen működő bányászati és kohászati akadémia volt. Ennek egy 30 ezres állománya található meg nálunk. Hát mivel igazán nincsenek olyan projektek, amik ennek a digitalizálását támogatnák, ezért nagyon lassan haladunk vele, de az ott elkészült anyagok bekerülnek a Midrában. Valójában 50 kötet van feldolgozva, csak a több kötetes könyvek egy matadathoz kapcsolódnak, ezért csak itt 13 darab rekordunk van. Még egy gyűjteményünk, ez a videotórium. Itt, hát ez sem egy nagy gyűjtemény, és nem is olyan dinamikusan fejlődik. Az egyetemen volt egy amatőr filmklub 1958 és 1980 között, ennek az anyagait tárolja, illetve egy-két olyan sajtó megjelenést, ami vagy média megjelenést, amit átemeltünk, meg városi bemutató filmeket is tartalmaz. Az utolsó gyűjteményünk az a mindent, amit még nem tudtunk sehova sem elhelyezni, azt ide el lehet tenni. Főleg nem tudományos jellegű munkákat várunk ide, hanem az egyetemen keletkezett ilyen diákélettel kapcsolatos dokumentumok jelennek meg. És akkor a kereső felület egy 3-osztatú keresőmező található. Az első oszlopban, igen, itt látható, hogy vagy minden gyűjteménybe keresünk, vagy pedig lekorlátozzuk a keresést egy gyűjteményre. Itt kiválaszthatjuk a keresési szempontot, és meg is adhatjuk a kereső kifejezést. Látható, hogy sokkal több, tehát tetszőleges számú keresőmező még behívható. Gyűjteményenként eltérő keresési szempontok vannak. Ha nem választunk ki semmi gyűjteményt, akkor csak annyi szempontban lehet keresni, ami minden gyűjteményben értelmezhető. De hogyha egy konkrét gyűjteményt kiválasztunk, itt a szakdolgozatokat választottam ki, akkor látható, hogy sokkal bővebb keresésre van lehetőség. A kereső kifejezések, hát minél kevesebb legyen az elgépelés, ezért van egy ilyen segítség, hogy amikor elkezdi megadni a kereső kifejezést, ez más rendszereknél is működik, akkor felkínálja már a bent szereplő kifejezéseket. Ez nagyon hasznos, mert bevitelkor is ugyanígy megteszi ezt, főleg tárcavaknál, vagy lehet ennek igazán haszna. A találati lista, amit a keresés eredményez, ezeket az adatokat tartalmazza, a legalapvetőbb adatokat, ami fontos, hogy rögtön már maga a fájl is letölthető, nem fontos, hogy megnézze a további részletes adatokat. Tehát így néz ki egy találati lista, látható, hogy melyik gyűjteményből érkezik, a legfontosabb csak a szerző cím és megjelenési év, ha megvan adva, itt az elérhető fájlok, illetve lehetőség van rendezésre is. Ha a megjelenítésre kattint, akkor az első rövid megjelenítés az egy nagyon áttekinthető és lényegetörő. Fontosnak tartottuk, hogy minél kevesebb adatot mutassunk meg, tehát ne ijesszük meg az felhasználót első ránézésre. Ez a rövid megjelenítés. Viszont, hogyha mégiscsak mindent tudni akar, akkor a részletek megtekintésével szinte minden metadatot megmutatunk nekem, amit felvettünk. Persze mást lát egy bejelentkezett és egy nem bejelentkezett felhasználó. És akkor a feltöltés, ahogy már próbáltam említeni, kétfajta feltöltés dolog történik, vagy a könyvtárosok végzik el, ők regisztrált felhasználók, és másfajta jogosultsággal rendelkeznek, illetve van vendégfeltöltés, amikor az oktatók, hallgatók, ők regisztráció nélkül töltik be, amit gondolnak. A vendégfeltöltés után még nem lesz nyilvános maga a rekord, szükségben egy regisztrált felhasználónak a jóváhagyására. És a következőkben, mivel nagyon hasonló a két feltöltés metódus, egy pár képernyőn keresztül megmutatnám, hogy hogyan is néz ki egy feltöltőmező. Az elsőként ki kell választani azt, hogy melyik gyűjteményben akarja feltölteni az adatot. Ez azért fontos, mert minden gyűjteményhez más metadatok tartoznak, más sugó tartozik, más az, amit kötelező feltölteni, és más az, amit nem. Tehát miután kiválasztotta, hogy melyik gyűjteményben, itt a feltöltés, ja, igen, és most vissza. Tehát itt a feltöltés menüvel tudja elindítani, nem bejelentkezett felhasználó a feltöltését, kiválasztja a gyűjteményt, és utána jön az, hogy kitöltse az űrlapot. Legelőször magát a fájlt kérjük, hogy töltse fel, mert ha nincs fájl, hát akkor nincs is értelme a feltöltésnek. Itt ezek a plusz mező jelzi, vagy plusszal lehet újabb mezőket felhívni, tehát több fájlt is feltölthet. Mi elsősorban PDF-ben tároljuk a szöveges dokumentumokat, az egyéb dokumentumokat pedig mellékleteket, azt zip-fájlként kérjük, hogy úgy összecsomagolva küldjék fel. És itt lejjebb kezdődik a metaadatok megadása. Ez a kis piros felkiáltó jelzi, hogy ezt kötelező megadni, anélkül nem fog sikerülni a mentés. Ez egy, ahogy látható volt, ez egy TDK űrlapot nyitottam ki, egy TDK dolgozatosat. Itt a szerző megadja saját nevét, és itt van ez a nagyon sok adat, amit tőle várunk, hogy megadjon, mint hallgatóról nyilatkozzon, elérhetőséget, Neptun kódot, mindent, hogy a beazonosítás egyértelmű legyen. Megadja, hogy melyik karon intézeten készítette a dolgozatát, megadja a konzulens nevét, ezeket itt mind egyértelmű. Várjuk, hogy tárcavakat és témaköröket adjon meg, hát ez nem olyan könnyen megy egy hallgatónak még, és nem is igazán sikeres. És a legutolsó blokk, mivel egy TDK-nak több szerzője is lehet, fontos, hogy megadja, hogy ki volt a feltöltő, és mi az ő elérhetősége. A feltöltő elérhetőségénél egy e-mail címet várunk, erre az e-mail címre utána értesítést kap a hallgató arról, hogy a betöltés sikerült, vagy nem sikerült. Ahogy mondtam, a mentés után mind a hallgató, mind a könyvtáros kap egy e-mailt arról, hogy betöltés történt a rendszerben, és ekkora rekord még nem publikus. Így néz ki az a levél, amit megkapunk. Itt még csak nagyon kevés dolog látszik. Az a fontos, hogy az URL-el el tudja érni a hallgató is a rekordot. Hiába ez még nem publikus, de meg tudja tényleg nézni, hogy hogyan is néz ki a feltöltött rekord. Ha rákattintunk erre a linkre, akkor ezt látjuk. Ez egy bejelentkezett felhasználó, ő már tudja szerkeszteni a rekordot, vagy ha minden rendben van, akkor rögtön publikussá is tudja tenni, és ezáltal mind a metadat, mind a hozzátartozó fájl elérhető lesz. A rendszerhez kapcsolódik egy adminisztrációs felület, itt több menüpont is van, a legelső az a rekord adminisztráció, Itt van a lehetőség új rekord felvitelére, a bent levő rekordok metadatainak szerkesztésére, hogyha rossz sorrendben töltötték fel a fájlokat, és ez valamiért fontos, hogy milyen sorrendben legyen. Például ne egy betömörített fájl legyen legelő, mert akkor nem tud megjelenni egy kis előnézeti kép, hanem a szöveges fájlok, ezeken tudunk változtatni. Illetve itt tudjuk a rekordhoz hozzárendelni azt a jogosultságot, hogy ez titkos, dedikált, vagy teljesen nyilvánosan elérhető a rekord. Van lehetőség tömeges fájlfeltöltésre, ezt a speciális rekordadminisztrációnál tudjuk megtenni. A felügyeletnél nyomon lehet követni a betöltéseket, illetve statisztikákat lehet megnézni, hogy melyek a leggyakrabban, a legritkábban keresett rekordok, a beviteli időrend szerint, hogy mikor, milyen betöltés történt, vagy témakörönként, hogy melyik témában volt a legjobb a betöltések száma. Illetve kapcsolódik még egy rendszer adminisztrációs menüpont is a felülethez, itt tudunk jogosultságokat kiosztani a felhasználóknak. És itt tudjuk megadni azt is, hogy a dedikált gépek alatt elérhető fájlok, azok pontosan mit is jelentenek, hogy mely IP tartományban vagy IP számú gépeken lehet megtekinteni. Arra szeretnék még kitérni, hogy ez a 9 gyűjtemény ez egy adatbázist alkot, de mégis szükség volt arra, hogy bizonyos gyűjtemények esetén úgy tudjanak megjelenni, mintha egy önálló adatbázis lenne, például a doktorik esetén is igény volt erre. Ezekhez a gyűjteményekhez mi önálló kapukat, önálló felületeket hoztunk létre. Ha a gyűjtemény menüpontjára kattintunk, akkor látható, hogy milyen gyűjteményeink vannak, és ez a három gyűjtemény az, amelyhez jelenleg most önálló felület, önálló kapu kapcsolódik. Az egyedi kapukra az jellemző, hogy mindegyik önálló URL-ről érhető el. Lehet hozzájuk önálló dizájnt rendelni, de maradhat az eredeti midrás dizájn is, és mindegyik kapun csak az adott gyűjteménynek az anyagában tudok tájékozódni. Ahogy mondtam, a legelső, ez már korábban is így működő gyűjteményünk, az a disszertációs adatbázis volt. Ennek volt egy saját neve, egy MEBDA, máig ezzel működik. A MIDRA-hoz, tehát a központi adatbázishoz nagyon hasonló felületen jelenik meg. Annyi a különbség, hogy itt a nyitó oldal nem egy kereső oldal, hanem rögtön a doktori iskolák szerint lehet látni, hány TDK van bent, tehát itt a, vagy PhD van bent, itt az önálló URL, amihez kapcsolódik. Egészen más módszerrel lett megoldva az egyetemi közleményeknek a megjelentetése. Ez egy portálba van beépítve, tehát itt ez nem is igazán látszik még, hogy ez egy midrás gyűjtemény lenne. Van saját URL-je, mint egy közleményeknek van szerkesztőbizottság, tehát mindenfajta más menüpont van, mint ami általában szokott a többi gyűjteményeknél lenni. Itt lent évek szerinti bontásban jön, hogy melyik évben hány cikk keletkezett. Ha itt kiválasztjuk az egyik évet, akkor megjelenik egy lista. Itt nem lehet se keresni, se részletes adatokat megtekinteni, nem lehet rendezni, hanem ez egy lista. Ez, mivel egy elektronikus folyóirat kíván majd lenni, ez egy tartalomjegyzéknek akar megfelelni. De emögött ugyanaz a MIDRA adatbázis van, mint amit az előbb is láttunk. A harmadik felület az az egyetemi kiadónak van. Mint mondtuk itt, ugye a kiadó kereskedelmi célra kívánja árulni a kiadványait, tehát itt teljes szöveg helyett csak borító és tartalomjegyzék van, de fontos volt, hogy ő a saját honlapján meg tudja mutatni, illetve kereshetővé tudja tenni, hogy milyen kiadványai vannak. Ha majd kellő számú, és egy kicsit több dokumentumunk lesz, akkor lehetséges, hogy erre érdemes lesz majd webáruházat is építeni. Ez a kiadónak a honlapja, és itt a kiadványok menüpontra kattint van. Egy ugyanolyan MIDRA felület jön be, mint ami a PhD-nél is. És ha itt keresünk, akkor itt nagyon fontos volt, hogy a fájloknak beszélő neve legyen, tehát rögtön lássa az olvasó, hogy, vagy a kereső, hogy az melyik fájl mit is tartalmaz. És majd átfogom adni ezt szót egy, tehát hogy a Kanásznagy Zoltánnak, hogy ő bemutassa a technikai feltételeit, vagy hátterét ennek a rendszernek. Én még egy jövőbeli kitekintést vázolok itt fel. Tehát célunk az, hogy minél több hazai és nemzetközi adatbázisba bekapcsolódjunk. Szeretnénk, hogyha azért az önkéntes feltöltések számát tudnánk, tehát a tényleg önkénteseket is növelni. Az egyetemi könyvtár több adatbázist épít, és úgy látjuk, hogy a használók szeretnek egy helyen keresni, tehát célul tűztük ki, hogy a nálunk épülő könyvtári adatbázist, a repozitóriumot, illetve tavalyi netvérsakban volt róla szó, hogy van tartalomjegyzék feldolgozó adatbázisunk is, hogy ezeket majd egy közös felületről is el lehessen érni, amit remélhetőleg majd mobil eszközön is hatékonyan lehet lesz keresni. Jelenleg nem tartalmaz túl sok rekordot maga a repozitórium, de valószínűleg, ahogy ez növekedni fog, egyre nagyobb igény lesz arra, hogy mindenfajta listákat tudjunk majd szolgáltatni a tanszékek karok felé. Ennek a lehet, hát ezek még most nem tökéletesek, ezt mindenféleképpen fejlesztenünk kell. Mivel minden gyűjteményhez speciális metadatsíma lett kidolgozva, ezért, hogyha valaki rossz helyre tölti be az anyagát, akkor nem olyan egyértelmű ennek az átmozgatása. Nem lehetetlen, de még az előttünk áll, hogy ezeket a metadatokat megfeleltessük egymásnak, és ezeket át tudjuk majd tölteni. Illetve majd még, amit az élet fog hozni, olyan fejlesztések lesznek. Legutóbb egy PhD-nél kerestek meg minket azzal a céllal, hogy valamiért a jogszabályok lehetővé tették, hogy ő a ti értekezését nem akarja nyilvánosságra hozni, és erre 2 évig neki lehetősége van, de a téziseket viszont szeretné nyilvánosságra hozni. Most a rendszer úgy működik, hogy az egy metadathoz kapcsolódó valamennyi fájra egységesen tudom megmondani, hogy az titkos, vagy dedikált, vagy nyilvánosan hozzáférhető. Hát ha több ilyen igény lesz, akkor lehetséges, hogy el kell rajta gondolkozni, és fáj szinten is le tudjuk szabályozni. De, igen. És akkor köszönöm a figyelmet, és szeretném átadni a szót Kanász Nagy Zoltánnak.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, Kanász Nagy Zoltán vagyok, a Mongoose Kft-től érkeztem, és a cégünk egyik szoftver, a Yadox, képezi a Middle Repository alapját, és én ennek a szoftverrel szeretnék kis rövid tájékoztatót előadni. Előjáróként nézzük, hogy milyen tartalommal fogok kínálni. Röviden az architekturális felépítésről, vagy inkább hosszabban az architekturális felépítésről, az adatbázis szerkezetről, és illetve a feldolgozási folyamatokról fog beszélni, és ennél kicsit rövidebben áttekintjük a jogosultságkezelést, a metadatszolgáltatást, illetve az integrációt más szoftverrendszerekkel. Architekturális felépítés szerint a rendszer alapvetően a szerverkliens architektúrát követi, a szerver összekapcsolódik az adatbázissal és a webes felülettel. Fontos megjegyezni, hogy hálózati protokollon keresztül történt meg a kapcsolat, így ez a 3 modul akár külön szervergépen is futhat, ez a 3 modul akár külön szervergépen is futhat, ami nagyobb feldolgozási folyamatok esetén terhelés elosztásban jelentett előnyt. Nézzük, milyen technológiákat használtunk. Alapvetően a Java programozási nyelvet használtuk fel implementációs célra. A webes felület létrehozásához a Portal szabványt használtuk, vagy alkalmaztuk. A ISL 286 portlet szabványt említeném meg itt. A portlet alkalmazások portlet konténerekben futnak. A két legismertebb portlet konténer a JetSpeed és a Liferay. A JetSpeed viszonylag kisebb alkalmazások üzemeltetéséhez is elegendő keretrendszer, a Liferay viszont sokkal nagyobb, hosszúsabb alkalmazásokhoz is használhatók. Mi a Midra kapcsán a JetSpeedet használtuk, de akár Liferay-es keretrendszerben is nyugodtan futtattuk volna. A portlet konténerek Tomcat webkonténerben futnak, és ahhoz, hogy a webben is elérhetővé tudjuk tenni az alkalmazást, Apache webszervert használtunk. És amiatt, hogy adatokat is tárunk, ezért szükség volt egy relációs adatbázis kezelőrendszerre, esetünkben a PostgreSQL adatbázis kezelőrendszert használtuk. Ennek több verziója is ismert. Mi a 8.4-es és a 9.0-as verziókkal szoktunk általában foglalkozni. A következő dián egy diagramot gyűjtöttem össze, amelyben igazából egy 2 éves egy kutatás eredménye szerepel, a SourceForge internetes portál szerint, melyek a leggyakoribb programozási nyelvek a felhasználók körében, a fejlesztők körében, és ez a tanulmány a Java programozási nyelvet hozta ki elsőként, majd pedig a C++-t és a PHP-t. Több portált is megnéztem, néhol eltérő eredménnyel mert volt, ahol a C nyelvcsaládot egy csoportba sorolták, ott például akkor a Java kicsit hátrébb került, de alapjában mivel a Java mindenhol előszerepelt. És ezért, egyrészt ezért is, de szeretném megválaszolni, hogy miért választottuk a Javát, mert egyrészt modern objektumorientált programozási nyelv, az általa létrehozott kód biztonságos, valójában nem egy gépi kód készül a fordítás során, hanem egy bytekód, ami alapján, amiben nem olvason igazából a processzor architektúrán fut, hanem van még egy köztes réteg, egy virtuális gép, és ez lehetővé teszi, hogy olyan kódok is végrehajtódjanak, amelyek az architektúra szempontjából nem megfelelőek. Fontos, hogy kis időközben megjelenek új verziók, frissítések, és ami például a fejlesztés nagy mértékben hatékonyá teszi, hogy elég nagy a fejlesztői közösség, így tehát, hogyha belefutunk egy olyan problémába, aminek a megoldását rögtön nem tudjuk megtalálni, akkor esetleg ezeken a portálokon keresgélve segítségforrást tudunk találni. És ami fontos igazából, és utoljára tettem, hogy ezek nagyrészt ingyenes komponensek. Az ingyenes komponensek használata elősegít, hogy egyrészt a fejlesztésnek a költsége, másrészt pedig az elkészült szoftverára is csökkenjen. A következőkben az adatbázis szerkezetről szeretnék beszélni. Itt több fogalmat szeretnék áttekinteni. Egyrészt nézzük, mi a dokumentum a rendszerben. A dokumentum olyan entitás, amely metadatokból és digitális állományokból épül fel. Ez szerint igazából a metadatok szintjén megkülönböztetünk kötelező metadatokat is, és olyan metadatokat, amelyeknek a kitöltése nem kötelező. Ez szerint a rekordokat besorolhatjuk olyan osztályokba is, hogy valid rekordok, illetve nem valid rekordok. A metadatok szintjén áll még egy nagyobb egység, amelyet metadatsémának nevezünk. A metadatséma igazából olyan metadatokat fog össze, amelyek valamilyen szempont szerint összekapcsolódnak. És igazából a fejlesztések során tehát hogy több metadatséma egy időleg történő támogatással megvalósuljon, ez volt a legnagyobb fejlesztési feladat, amely itt a MIDRA kapcsán megvalósult. Edina beszélt is a rendszerben talált a gyűjteményekről, mindegyik különböző metadatsémát követ. A sémák száma tetszőlegesen bővíthető, lehetnek szabványos metadatsémák, szerintem könyvtárosi berkekben mindenki találkozott a Dublin Core metadatsémával, akár a minősített vagy a minősítetlen változatával, vagy az Európa által létrehozott ízi sémával. De lehetnek egyedi igények szerint elkészült sémák is, amelyeknél is igazából próbáljuk követni a szabványokat, mert hogyha a metadatokat próbáljuk eljutatni egy külföldi szervezet számára, akkor minél nagyobb a kapcsolat, vagy a közelség a szabványos szabványokkal, akkor annál kell kisebb a munka a konverzió során. A sémakezelés típusai lehetnek egymástól teljesen független sémák, mint például a MIDRA esetében, vagy lehetnek összekapcsolódó sémák is. Erre például egy másik projekt, egy alkalmazást, a Cikarium, ahol igazából a sémákat úgy tudjuk összekapcsolni, hogy egy séma hierarchiát tudnak képezni egymással. És miért jók igazából a sémák? A sémák használatával egyedi űrlapokat tudunk létrehozni, amelyben el tudjuk tüntetni mindazon felesleges mezőket, amelyek az adott dokumentum típushoz tartozó felvételhez teljesen feleslegesek. Így az egész oldal sokkal áttekintetőbb lesz számunkra. A MIDRA-ban létrehozott gyűjtemények valójában egy-egy metadatsíma megvalósításai. Itt a gyűjteményeket nem sorolnám fel, mert Edina igazából sokkal részletesebben beszélt róla, csak így a dián felvettem őket, mint tájékoztató jelleggel. A következőben a feldolgozási folyamatokról szeretnék beszélni. A folyamatok két csoportba sorolhatók, futatás módja szerint. Egyrészt, amelyek külön processben futnak, mások, amelyek azonos processben futnak, de mégis külön szálon indulnak el. Igazából minden feldolgozási folyamatnál az a cél, hogy az alkalmazás mindvégig megfelelő válaszidővel rendelkezzen, akármilyen nagy és komplex műveletet kell végrehajtani a közben a rendszernek. A feldolgozási folyamatokat típus szerint is két csoportba sorolhatjuk. Vannak olyan folyamatok, amelyek egy-egy rekordfeltöltésnél azonnal elindulnak, illetve vannak olyanok is, amelyeket időszítve indítunk el egy-egy igazából az operációs rendszer által nyújtott támogatás segítségével. Az azonnal lejátszódó háttérfolyamatok, a teljes szövegindexelés, tehát hogyha feltöltünk egy digitális állományt, amely általában egy szöveges dokumentum, például PDF vagy DOC, vagy akár egyszerű TXT állomány, akkor ezen állomány teljes tartalmabb indexelésre kerül, és ezt az információt felhasználhatjuk a keresés folyamán. Ezen kívül másik háttérben lejátszódó folyamat az előnézeti képek vagy a borítóképek generálása, illetve média anyagok feltöltése esetén az anyagok konvertálása egy olyan formátumra, amelyet majd a webes felület esetén meg tudunk jeleníteni. Itt említettem már, a teljes szövegindexel is biztosítja, hogy a fájlok teljes tartalma is keresetévé váljon. És akkor átjönnék az időzített háttérfolyamatokra. Egyik ilyen link ellenőrzés. Ez arra célszerű igazából, hogyha van egy olyan metadatunk, amelyben URL-eket szeretnénk tárolni, és szeretnénk az alkalmazás folyamán folyamatosan biztosítani, hogy az URL-ekben tárolt akár egyszerű weboldal hivatkozás, vagy valamilyen PDF, vagy egy állományhivatkozás folyamatosan elérhető legyen, de mégis van 300 vagy több, akár több ezer nagyságú rekordszám a rendszerben, akkor ne kell ezt a könyvtárosnak, vagy valamilyen adminisztrátornak egyenként végigkattingatnia, hanem legyen egy háttérfolyamat, ami ezt ellenőrzi, és bármilyen nemű hiba esetén küld egy összesített e-mailt az adminisztrátornak, amelyben tudja módosítani szükség szerint a linkeket, vagy szól a link biztosítójának, hogy tegye vissza az állományt elérhetőségbe. Másik időzített háttérfolyamat a thumbnail-ek és az előnézeti képek újra generálása, illetve a metadatok újra indexelése. Ezen folyamatok közös jellemzője, hogy általában éjszaka, illetve hajnali órákban szoktuk elindítani a célból, hogy ugyancsak fenntartsuk az alkalmazás megfelelő válaszidejét napközben. Két diát vágtam már még az előadásba, ami biztosítja ezeket a feldolgozás, vagy bizonyíték ezekre a feldolgozási folyamatokra. Egyik ezen a képen egy rekord megjelenítő oldalt található, bal oldalt látszik a valójában egy PDF dokumentumból generált borítókép, alul pedig a fájlhoz kapcsolódó letöltési linkek, jobb oldalt pedig a rekordhoz kapcsolt metadatok jelennek meg. Másik dián pedig egy videófeltöltés látható, ez pedig bizonyíték arra, hogy a média tartalmakat is meg tudjuk jeleníteni a webes felületen. Bal oldalt látható egy egyszerű flashes lejátszó, amelyet akár teljes méretűvé is tudunk tenni, tehát full screen-re is meg tudjuk tekinteni a feltöltött állományt, illetve jobb oldalt ugyancsak megtaláltuk a hozzáfelelt metadatok. A következőkben a jogosultságkezelésről szeretnék beszélni. Ez szükség szerint tekintsük át, hogy milyen szerepek léteznek a jogosultságok terén. Egyrészt megkülönböztetünk adminisztrátort. Az adminisztrátor a rendszer teljes funkciójához elérhetőségeben bír. Ezen kívül van könyvtáros, amely kicsit csökkentett jogokkal rendelkezik, de mégis karban tudja tartani az alkalmazást is, illetve vannak a vendégek, a guestek, amelyek csak megtekinteni tudnak rekordokat, illetve letölteni. Jogosultságok típusai vannak rekordokhoz kapcsolódóak, vannak felhasználókhoz kötődőek. A rekordhoz kapcsoló jogosultságokkal igazából elérési megszólításokat tudunk elérni, tehát IP és IP tartomány szűrésre be tudjuk állítani, hogy egy adott épületen vagy adott intézményen belül lehetően csak az az oldal. Felhasználókhoz kapcsolódó jogosultságok, a rekordok megtekintése, digitális állományok letöltése, metadatok feltöltése, metadatok módosítása, illetve a rekord törlése, vagy a feltöltött állományok törlése. Következőkben a metadat szolgáltatásra térnék hát. Fontos megjegyezni, hogy minden repozitórium itt is szükséges, hogy ne csak összegyűjtse a metadatokat, hanem ezeket más rendszerek számára szolgáltatni is tudja, és ez fontos az OIPMA kimenet, amellyel, hogyha megfeleltetjük a metadatokat egy egységes szabványra, amelyet általában OIDC-re szoktunk megtenni, akkor ezeket eljutathatjuk nagyobb intézmények számára, például az Europeana számára, vagy a DART számára. A kimenet során az összes rekordot meg tudjuk jeleníteni, vagy halmazok segítségével csak meghatározott rekord tartományokat tudunk elérhetővé tenni. És zárszóként szeretném megjegyezni az integrációt más rendszerekkel. Itt a felsorolt alkalmazások szoftverek mindegyik a Mongoose Kft. Szoftvere. Kezdjük a Yarox-Mongoose közti kapcsolattal. A Mongoose egy általános keresőrendszer, többfajta heterogén adatbázishoz nyújt adatbázis kapcsolatot, és ez lehetővé teszi, hogy az OPAC felületén is tudjunk keresni a lenyúlva a gyanús adatbázisába. Másik ilyen új szoftver, amit még nem említettem meg, ez a Portál 24. Ez egy portál, igazából egy portált valósít meg az intézmények számára. Lehetővé válik a portál alkalmazásba integrálásának a gyanús rendszernek. És végül pedig a Huntikáról szeretnék beszélni. A Huntika egy integrált könyvtárrendszer. A két rendszer közti kapcsolat során pedig lehetővé válik az automatikus rekordátemelés, illetve integráció a két rendszerben tárolt rekordok között, akár metadatok szintjén, akár pedig a feltöltött digitális állományok szintjén. És ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm a figyelmet, és meghallgattak.